Egy újabb nagy múltú, de már haldokló európai országról lesz szó. Legalábbis, hogyha olvasunk olyan híreket, amiből ilyen címek villóznak, hogy valóságos földi pokol lett Svédországból, akkor a válság az országban, hogy nem is igaz. Egy másik cím meg azt mondja, a nemzeti parkokból lopják a fát a svédek, hogy fűteni tudjanak otthon. Úgyhogy hát nézzük meg, mi az igazság. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szerbusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát, az kétségtelen tény, hogy a svéd közbiztonság az nem olyan, mint régen volt, azért ott van némi probléma, azt ne hallgassuk el. Bandák uralják az utcákat, és ez a derék vikingek nem voltak hozzászokva.
Így van, tehát vannak kihívások is, azt nem gondolom, hogy a fákat kell még kivágni a fűtéshez, tehát azért egy meglehetősen jól lokalizált a nagyvárosoknak egyes kerületeiben valóban létrejöttek kifejezetten nagy kihívás jelentő. Svédek elkeresztették utcattának, ezek ilyen sérülékeny körzetek, ahol elképesztő vagyoni különbségek, rengeteg bevándorló, akiknek az integrációja nem sikerült, drogkereskedelembe keverednek. Tehát ez az összefüggés látszik így az elmúlt 2-3 év kutatásaiból, hogy itt legtöbbször nagyon komoly bandaháborúk vannak. Egészen addig ment ez a történet, hogy tavaly össze a katonaságot is egyes helyeken megkérték, hogy tartósan legyenek jelen. Tehát a probléma adott. Ez egyébként úgy fest, hogy a svéd fővárosban, Stockholmban 30-szor nagyobb a per capita pisztolyjal elkövetett gyilkosságok száma, mint Londonban.
Tchú.
Tehát valóban van ilyen probléma. Ezek érzékelhetők a svéd lakosságnak, és erről szól a svéd belpolitika, akkor, amikor most is a második legnagyobb párt, és ugye kívülről segíti a jelenlegi jobboldali kormánykoalíciót, a svéd demokraták, akik a radikális jobboldalnak vannak elkönyvelve Svédországban, de valóban egy picit ilyen Giorgia Meloni-szerű történelmi hagyatéka rendelkezik a párt, tehát voltak ennek komoly náci barát gyökerei, mára viszont az ECR, tehát az Európai Konzervatívok és Reformisták parlamenti, európai parlamenti csoportjába tartoznak, és többek között ők azok, nem túl meglepő módon, akik a magyar csatlakozást, a Fidesz frakció csatlakozását ellenzik ebbe a lengyel-olasz dominált a csoportba. Úgyhogy hát így ér körbe a NATO csatlakozásos vita és minden más is. Tehát valóban van egy közbiztonsági kihívás ezeken az érzékelhető részeken, egészen addig, hogy most már körülbelül 30%-a egyébként ezeknek az elkövetőknek 15-20 év közötti.
Hát ezt akartam mondani, hogy érdekes párhuzam van Angliával és Londonnal, vagy a nagyvárosokkal, ahol ugye valami elképesztő magasságokba emelkedett a késes szurkálós támadásoknak az aránya az elmúlt években, és ott is pont ugyanez a korosztály az, aki a leginkább érintett elkövető és áldozat oldalon is.
Így van, így van. Tehát itt azt hiszem, hogy ez egy több tényezős történet lesz, közösségi média, közösségek szétesése, integráció hiánya, nincs hova integrálódni. Tehát ez egy sok tényezős társadalmi kihívás. Egy ábra az, ami nagyon megütött, amikor tegnap este még készültem, ez a svéd vagyoni megoszlás a 10 decilisben, ahol teljesen egyértelműen látszik, hogy a 9 alsó decilis gyakorlatilag, hát mondjuk egy ilyen infláció követővel nagyon szerény növekedést mutat, míg a felső 10% az brutálisan növekedett az elmúlt időszakban.
Igen, ez globális jelenség sajnos, és az a kérdés, hogy ki, hogyha lovagolja ezt meg politikailag, de hogy azért most így azért ne azt mondjuk,
hogy... De azért
hogy
ne temessük Svédországot, valami ilyesmi, ugye? Tehát azért a gazdasági mutatók, az a bizonyos sok állam által irigyelt jóléti rendszer azért működget.
Működget, és egyébként a svéd társadalom reakciója mondjuk pont az orosz teljes invázió kapcsán egy nagyon összezárt, nagyon egységes, gyakorlatilag egy 1814 óta tartó békepárti hagyományt szakított meg azzal, hogy a NATO-ba be akartak, és végül is sikerült is belépni. Svédország tényleg 1814 óta ugye nem háborúzott, első-második világháború kimaradt semleges ország.
Előtte viszont Dosztig, tehát előtte azért európai, tehát a vikingkortól kezdve a 12. Károly, aki még ugye Nagy Pétert is néhányszor megszólalt.
Nem lógtak ki a sorból.
Nem.
tehát nem voltak jobban. Ugye a Vázal ötlet meg egyéb ilyen hiúsági kérdések, ugye a legjobban ágyukkal megtömött hadihajó, ami nem sokkal a kikötő elhagyása után rögtön elsüllyedt, mert nem bírta el az ágyukat. Tehát, hogy vannak ilyen svéd történetek, de talán azt is mondhatjuk, hogy a skandináv államok közül ugye ő a szomszédait azért a leginkább dominálta, sőt, tehát kifejezetten érdekesek ezek a Skandinávián belüli viszonyok, amiket egyébként sikerült a második világháború után többé-kevésbé meghaladni. Tehát itt is a régiónak is van egy érdekes története, megjegyzem, hogy magyarként is tanulhatnánk őben, hogy a különböző történelmi szerepeken hogyan lehet túlépni az együttműködés érdekében.
Hát amikor ott kint jártam, akkor azért a norvég viccek, mint olyan Svédországban, azok ilyen összekacsintós, és ugye ők a szőrös talpúak a svédek szeméből, tehát hogy ne gondoljuk, hogy ott is mindenki szeret mindenkit, és akkor közösen a norvégokkal együtt nézik le a finneket. Tehát az a vicces az egészben, hogy azok meg ilyen halszagú rokonság, meg nem tudom, tehát én még rénszarvas pásztorok, meg nem tudom, meg tehát érdekes.
A finneket tették az első sorban a csatában annak idején 200 évvel ezelőtt, tehát ezt mondom, itt azért bőven van történelmi sérdelem, akármennyi egymás között is, de abban, hogy most az orosz fenyegetéssel szemben egységesen szervezzék össze magukat, ez viszont láthatóan jól működik. Tehát részleges sorkötelezettséget vezetett be Svédország 2017-ben, ez egyébként évi 5000 embert érint körülbelül, nem feltétlenül katonai szolgálatra, hanem akár ilyen háttértevékenységekre, katasztrófavédelem, mentőegységekben való szolgálat, vagy legalább kiképzés. De vegyük észre, hogy azért ez egy elég komoly lépés pszichológiai értelemben is, hogy egyáltalán ilyenről lehetett beszélni, és ez a döntés megszületett.
Csodálatosak ezek a svédek, csak az a baj, hogy annyira tiszteletlenek velünk botont, hogy ezt már tényleg nem lehet tolerálni.
így érezted, Stockholm van, hogy...
Nem, én most éreztem így az elmúlt hetekben, hónapokban, itthonról. Állandóan felhívtak random svéd számokról, és tiszteletlenül beszéltek. Nem értettem, hogy miről, de...
Hát lehet, hogy segítséget kértek az orosz kémek elleni küzdelemben, csak nem értettem tisztán a kérdést. Mert hogy ebben is egyébként rendkívül hatékonyak. Tehát volt a helikopteres akció, amikor egy telepített alvó ügynök párt 1997 óta lehettek legalább Svédország területén, elkaptak egy nagyon gazdag elővárosban, és kiderült, hogy az oroszoknak szállítottak információt, és aztán a saját titkosszolgálatukban is kigyomláltak egy testvérpárt, külföldi születésűek, akik szintén valószínűleg 10 éve dolgozhattak az oroszoknak, és ezek az ügyek, amikről tudunk, hát velük nem voltak feltétlenül kedvesek, úgyhogy rájuk elég komoly börtönbüntetés vár. Magyarországgal kapcsolatban szerintem a svéd demokratikus eljárásokhoz szokott politikusoknak nehéz volt azt feldolgozni, hogy nincs konkrét kérés az asztalon Budapest részéről. Tehát ugye ebben a legtöbb szakértő egyetértett, hogy nyilvánosan ilyen kérések nem hangoztak el.
De Botond a háttérben sem? Igen, Törökországnál ugye küldjetek F-16-ost, akkor aláírjuk jellegű alku volt, de az nyíltan. Mert hogy én azóta olvastam sajtóhíreket, hogy ez a azért nem véletlen ez, hogy aláírtuk ezt, hogy akkor, ja, még akkor kapunk még 4 Gripent, hogy ez is az alku része lehetett, csak mi nem olyan nyíltan alkudoztunk, mint a törökök. De ugyanabban a témában vadászgépvásárlásról.
Nem tudom, nekem ez még mindig nem állt össze teljesen, tehát itt még valami hiányzik a tárgyból. Jó lenne, hogy egyébként erről lehetne nyilvánosan beszélni, de úgy látom, hogy erre kisebb a hajlandóság az illetékes budapesti döntéshozóknál, mert hogy hát pénzért repülőgépet vásárolni most már NATO köteléken belül szerintem nem lehetetlen dolog. Tehát lemehetek a lángososhoz, és mondhatom neki, hogy figyelj, veszek 4 lángost eladott nekem.
De itt nem csak,
hogy el akarja adni.
Nem csak a vásárlásról van szó, hanem a leasing periódusról, illetve a szervizelésről, ami kötelező eleme ennek az egésznek. Tehát ugye tehát nem arról van szó, hogy x forintért veszünk valamit, és akkor azonnantól kezdve a miénk. Tehát itt azért nem így működik a
ez sztori. Így van, és ebben ugye vannak úgynevezett offset történetek is, tehát biztos, hogy lehet itt alkudozni, de nem gondolom, hogy ez egy NATO-tagsággal egyébként praktikus zsarolni. Tehát, hogy ez nem áll össze. Tehát eleve benne voltunk ebben az üzletben. Egyébként nyilván Magyarországnak is érdemes megfontolni akkor mindent, kiszállni persze egy ilyen lock-inből, hogy milyen gépeket használunk jóval drágább, tehát mikor fogunk átugrani, ha egyáltalán valamikor másik géptípust a másik országra. Tehát szerintem ebben nagyon sok érdekes döntés van, nagyon jó lett volna ezt nyilvánosan végigfuttatni. Az pedig, hogy egy ilyen üzleti tárgyalásban ezeket behúztuk, nem hiszem. Nekem inkább azt tűnik ki, hogy a svéd NATO csatlakozás blokkolása sokkal inkább egy Washington irányú budapesti bosszantás volt, tehát a rendszámtábláktól a NATO blokkolásig. Ez sokkal inkább washingtoni üzengetés, mint...
Hát ja, plusz akkor még mellé kapóra jött, és akkor még mellé a jutalékokat is be lehetett egy kicsit így küldeni, hogy így ne legyen olyan, egyébként, olyan zsíros a dolog.
Igen. Egyébként visszatérve a NATO tagságukhoz, gondolom az külpolitikailag, és most nézzük a spanyolokat, a briteket, meg az amerikaiakat is, ez egy jó húzás volt, nem? Tehát Svédország azért a haditechnikai fejlesztésekben, a hadsereg fejlettségben azért nagyon sokat hozzá tud tenni a NATO-hoz, ugye?
Abszolút, tehát egészen elképesztően. Ha el akarjuk képzelni Magyarországról, akkor egy ilyen svájci típus olyan államosságot képzeljünk el, tehát tényleg az autópályák leszálltájaként is használhatók, legkülönbözőbb váratlan helyeken vannak repülőgépbe, a bunkerek. Tehát egy nagyon-nagyon felkészült ország önmagában is, egy nagyon komoly hadiparral és készlettel, tehát a svédek ilyen szempontból óriási hozzáadott érték, és hogy a skandinávoknál, Baltiaknál ez lenni szokott, egy úgynevezett totális védelmi koncepcióban dolgoznak, tehát nem csak arról van szó, hogy vannak jó puskáik, hanem az egész társadalom felkészítése zajlik. És talán a magyar sajtóban ez járt legutóbb körbe, hogy a svédek kimondták, hogy a háború elérheti Svédországot, és akkor ugye a svéd fiatalok kezdték el e-mail-el ostorozni a helyi ügynökséget. Van egy ilyen nagy átfogó állami ügynökségük, aki ezekkel a védelmi kérdésekkel foglalkozik, hogy hát akkor most tényleg kell a háborúra készülni, és azt mondták, hogy ezt nem tudják ők se, de van egy ilyen, egyébként letölthető angol nyelven is ez a leaflet, lehet, hogy majd ki kéne posztoljuk a Millás reggeli oldalra, hogy mit kell tenni bizonyos esetekben, milyen rádiócsatornát hallgassál, hogyan készüljél, és ha jön a baj, akkor tudjad, hogy mi van. Nem biztos, hogy jön, de azért jó, ha felkészülünk, tehát mi akkor kezdjünk el majd naszaforgó magukat vásárolni, akkor már késő. Úgyhogy tehát ilyen szempontból csak azt mondom, hogy ebbe az ügynökségben egyébként egy olyan nevű állami szervet is integráltak, ami úgy hallgatott a National Board of Psychological Defense, tehát a Nemzeti Pszichológiai Védelmi Tanács. Tehát ez nekik egy létező szervezet volt már 10 évvel ezelőtt is, messze a krím előtt, és többek között ez is benne van ebben az egységesített ügynökségben. Tehát ők egészen más, vagy egészen integráltan gondolkoznak erről. A dezinformációval emlékeim szerint kvázi egy katasztrófa védelemszerű, vagy névre hallgató ügynökség foglalkozik, mert hogy annyira tág a tevékenysége, tehát nem csak arról van, hogy jön a gázvíz. Ez szerintem egy gyönyörű hozzáállás.
Az biztos, és nyilván ez a holisztikus hozzáállás, ez sok mindenben megjelenik, amire most nincs időnk, de nyilván mindenki ismeri ezeket a példákat az oktatástól kezdve a szociálpolitikán át, ami nyilván most ezerrel dolgozik azon, hogy az általad a legelején említett helyzeteket valahogy megoldja.
Így van, tehát egy érdekes fordulatban külpolitikában egyébként az az, hogy hát az egyértelmű orosz ellenesség mellett, tehát az, hogy látják az orosz tengeralattjárókat a saját vizeikben, meg saját légkörükben az orosz gépeket, tehát ez egyértelmű fordulat volt, nem is volt társadalmira kérdés, és politikailag nem volt meglovagolható egy NATO ellenes vonal, tehát a svéd demokraták is teljesen NATO pártiak voltak, és ez együtt járt viszont egy Kína ellenes fordulattal is, ami egy kifejezetten izgalmas történet, tehát abszolút a bideni amerikai Kína ellenes szintre ugrott a Svédország gyakorlatilag egyik nemzetbiztonsági stratégiájáról a másikra. Tehát így csak példának mondom, hogy körülbelül a németek említik néhányszor Kínát, talán ha jól emlékszem, akkor 6-szor volt említve a német nemzetbiztonsági stratégiában, míg itt a svédeknél ez hirtelen 53-szor kerül elő, a klímaváltozás 53-szor kerül elő, és Kínát 331-szer említik. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon komoly, kvázi a kínai kérdés megoldása nélkül nem lesz világbéke, és a nemzetközi rend nem lesz fenntartható, és az a svéd nemzet érdeknek rendkívül rossz. Pont. Tehát ezt levezették, és erre átálltak. Okay. Úgyhogy ebből csak annyit, hogy a Trumpon lehet, hogy nem lesznek rosszba. Tehát ez most ugye egy érdekes kérdés, hogy a Trump mennyire hitelesen Kína ellenes, de ez egy másik adás. Igen. Csak hogy tehát a svédek még akár lehet, hogy ott is összeérnek majd az amerikai vonallal.
Oké, nagyon szépen köszönjük, Botond, a svéd képeslapokat, amiket most itt postára adtál. És akkor szép napot, jó hetet kívánunk.
Nektek is, hallgatóknak is, minden jót.
Köszi, szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel vizslattuk a svéd mindennapokat.